Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Jó reggelt, szevasztok!
Drága hallgatók, itt vagyunk, gyorsan nézem, hogy van-e közlekedési hírünk, egy friss esetleg, ami van, nyugalom és békesség van az utakon, így a háromnapos ünnep előtt.
Majd délután majd érkezik a baj.
De. Majd délután érkezik a baj, igen. Nekünk pedig megérkezett vendégünk, dr. Máté Gábor, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, nagyon örülünk, hogy itt vagy, tudjuk, hogy vasárnap lesz egy fontos rendezvény, aminek hát te vagy tulajdonképpen a házigazdája, ugye egy workshop, ahol egész napos előadások vannak, nagyon szűkös az időbeosztásod, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és bejöttél hozzánk. Gáborról tudni kell ugye, hogy évtizedek át dolgozott háziorvosként, kezelt különböző függőségekkel küzdő betegeket, gyógyíthatatlan daganatos betegségeket, rengeteg könyvét rengeteg könyvet írt, 40 nyelven lefordították, több millió példányban adták el világszerte, magyar származású kanadai orvos, trauma kutató. És hát borzasztó sok nagyon jó beszélgetést hallani podcastet Gáborral kapcsolatban, amivel ugye Gábor arról beszél, hogy a gyerekkori traumákat, ha megértjük és feldolgozzuk, akkor egészséges felnőttként tudunk élni. És akkor hát indítsuk innen, én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy olyan széles körben adsz te elő, és annyi mindenről beszélsz, hogy hogyan tudjuk ezt egy kicsit így hallgatóbaráttá tenni, és leszűkíteni, melyik részét fogjuk meg. Mert beszélsz a függőségekről, beszélsz a traumáról, beszélsz a gyerekkorról, beszélsz az egészséges felnőtt kor lehetőségéről.
De bocsánat, ez mind egy téma.
Ez mind egy téma valójában, így van, és ez mind mindegyik összefügg mindegyikkel. Szerinted hány százalékunk egészséges felnőtt? Vagy hány százalékunk éli egészséges felnőttként az életét?
Ezt nem tudnám satszolni, de tapasztalom azt, hogy majdnem mindenkinek van valami fizikai vagy lelki baja. Kérés az, hogy beismerjék-e vagy nem. Tehát az ember nagyon sikeres tud lenni a világon, de ezzel szemben sok belső fájdalmat hord, és ezek a fájdalmak, ezek a sebek, traumák, befolyásolják majdnem mindenkinek az életét, majdnem mindenkinek ebbe a társadalomban.
Ami azt jelenti, hogy utána a felnőtt korban is sebzetten találunk párt, sebzett gyermekeket nevelünk, és adjuk és visszük tovább a traumákat, erre gondolsz?
Én természetesen földétlenül láthattam az én traumámat a gyerekeimnek, anélkül, hogy akartam volna, ez minden generációban megtörténik. Tehát ebben a világban a trauma nagyon majdnem elkerülhetetlen, szerintem.
Mit értünk szó szerint trauma alatt? Mert szerintem a magyarok nagy többsége valami nagyon nagy életeseményre gondol. Ja. Egy szülő elvesztése, egy halálra, egy nagyon durva válásra. De hogy hallgatom az előadásaidat, meg hogy gondolkozom ezen, én azért azt látom, hogy nem feltétlen csak ilyen nagyságrendekben kell gondolkozni, ha traumáról beszélünk.
Nézd, a maga az a szó trauma egy görög, ógörög szóval ered, ami azt jelenti, hogy seb, vagy meg az ember meg már sebesülve. Tehát ahhoz, hogy az ember valami megsebesüljön, lehetnek nagy, borzalmas események, mint háború, vagy faj gyűlölés, vagy a szülőnek a halála, vagy verés, ütés, szexuális zaklatás, aki sok gyereknek megtörténik. Ezek lehetnek nagyon traumatikusak, de az, hogy egy kisgyerek megsebesüljön, ezek nem szükségesek. Az is elég, hogy a szülők nem tudják a gyereket elfogadni, vagy megérteni, vagy az érzelmeit igazolni, vagy a szülők stresszalt vannak, és a gyerek beszívja a szülőnek a stresszeit, a szülők gazdasági stresszalt vannak, és akkor a gyerek ez magára veszi természetesen. Tehát a sebre nem szükséges a nagy, borzalmas esemény. Tehát minél rosszabbak az események, annál nagyobb a seb, de sokan meg vannak sebesülve, nem azért, mert nem szerték őket, nem azért, mert bántották őket, azért a szükségleteit a szülők nem tudták megnyújtani érzelmileg.
A kis traumának hosszú ideig kell tartania a gyerek életében, hogy nyomot hagyjon? Tehát azt mondtad az elő például, és akkor ez az egész szint az egész magyar társadalomra jellemző, hogy mondjuk van egy gazdasági nyomás a szülőkön. Ugye elég sok van rajtunk. Ennek sokáig kell a gyerek felé mennie ahhoz, hogy ezt traumát
A legfontosabb évek az első 3 vagy 4 év. A gyerek majdnem természetesen és automatikusan beszívja saját magának a szülőnek a stresszjeit. Nem azért, mert a szülők bántani akarják, egyszerűen ezt nem tudják megóvni a gyereket a saját stresszeiktől. Például ki van mutatva többek között, hogy minél több stressz alatt vannak a szülők, annyi inkább esedékes a gyerek arra, hogy asztmája legyen. Illetve a gyerek lélegzését befolyásolja a szülőknek a lelki állapota. Többek között. Azok a gyerekek, akik nagy stressz alatt vannak, sokkal több az esedékük ADHD-re például. Az első könyvem a Szétszólt elmék megjelent Kanadában 25 évvel ezelőtt, akkor Magyarországon nem érdekel senki ezt a témát, azóta könyv itt is megjelent, és bestseller volt, és azért, mert annyira szaporodott itt az ADHD. Na most miért szaporodik ez a baj a gyerekekbe? Mert a szülők olyan stressz alatt vannak, hogy gyerek menekülnek a figyelem zavarba ahhoz, hogy ne érezzék a nem kell tapasztalni a szülőnek a stresszeit. Tehát minél stressz alatt élnek a szülők, annál inkább esedékes, hogy a gyerek meg van sebesülve valahogy.
Tehát akkor valójában azt állíthatjuk, hogy alapjávőve egy kicsit gyermekkorban valamilyen szinten mindenki traumatizálódik, nem? Itt a trauma mélysége, időtartalma és hosszúságától függ, hogy valójában mennyire. De akkor mindannyian traumatizált gyerekekből leszünk, traumatizált felnőttek.
Ebben a világban majdnem mindenki. Először is azzal kezdjük, hogy ezek a befolyások már nem csak a szülés után, még a szülés előtt elkezdődnek, tehát minél több stressz alatt van az anya a terhesség alatt, az már befolyásolja a gyereknek az agyfejlődését. És az már régen, ez már évtizedek óta ki van mutatva. Tehát szülők, anyák, akik stressz alatt vannak, azoknak a gyerekeik több az esedéke elmezavaroknak később gyerekkorban. Tehát és ebben a világban ki van megóvva a stresszel szemben? Tehát ezért ez sok gyereket befolyásolja.
Hogy tudok elindulni azon az úton, vagy hogy tudnak elindulni a hallgatóink azon az úton, hogy mondjuk felnőttek, egy adott élethelyzetet sokszor leképeznek, ugyanabba a cipőbe járnak, ja. Mondjuk gyereket nevelnek, de nincs meg a forrásélmény. Nem tudják, hogy mi a valódi trauma. Nem annyira tudatosak, nem járnak terápiára. Milyen menete lehet annak, ha én mondjuk elindulok a gyógyulás útján, és elkezdem felgöngyölíteni ezt a dolgot. Hova menjek? Mit csináljak? Honnan tudom, hogy mennyire vagyok traumatizálva?
Az én példáimat tudnám nyújtani. Én se tudtam, hogy trauma volt bennem hosszú éveken keresztül. Akkor kezdtem rájönni, mikor a reakcióm és az érzelmeim valahogy nem stimmeltek a mostani helyzetekkel. Illetve úgy reagáltam, de nagyon meg vannak bántalmazva, anélkül, hogy nem is voltam bántalmazva. Például a legújabb könyvemben, a Normális vagy című könyvben leírom, amikor megérkezek egy repülő út után a Vancouveri repülőtéren, és várom, hogy a feleségem oda jön hozzám, hogy hazavisszen, de nincs ott. És kapok egy textet tőled a telefonom, hogy még nem hagytam az otthont, jöjjék még. Hát én egy dükkbe gurulok, és teljesen elzárkóztam, és pár napig nem is szóltam hozzá. Most miért? Mert mint felnőtt észre, nagyon tudtam volna, legalábbis kellett volna tudnom, a feleségem egy festőművész, amikor fest, elfelejti, hogy csapott papot, és hogy férjét, stb. De ez kiváltott bennem egy régi sebet, mikor 11 éves hónapos voltam itt Budapesten, zsidó anyával, zsidó kisbaba a fasiszták alatt, a nyilasok alatt, és az anyám átadott egy idegennek az utcán, itt a Vadász utcán, és 6 hétig nem láttam az anyát. Az anyám ezt azért tette, hogy megmentse az életemet, mert nem tudta biztosítani az életemet az ottani körülmények között, de mint egy gyerek, itt a trauma nem az, ami hozzánk történik. A trauma az a sebe, ami bennünk történik, abból kifolyólag, hogy mi történik hozzánk. Tehát az én traumám nem az volt, az anyám átadott egy idegennek, hanem hogy én elhatároztam, hogy nem vagyok szeretetreméltó, és vissza vagyok utasítva. Amikor a feleségem nincs ott a repülőtéren 73 évvel később, mit tapasztalok, hogy el vagyok utasítva, nem vagyok szeretetreméltó. Ez a trauma. Na most a kérdésedre, hogy tudjuk ezeket kidolgozni, hogy nem, ha nem tudjuk, hogy mi volt az első oka. Először is be kell látnunk, hogy a felnőtt korban a reakciónk és az érzelmeink, hogyha túlozva vannak, és nincsenek, nem stimmelnek a mostani körülmények között, akkor itt traumáról van szó. Tehát az, maga az a tény, hogy a feleségem nem volt ott a repülőtéren, az nem jelenti.
Ez nem egy akkora
igen,
dolog, hogy
meg kellett volna vonni a válladat, majd jön egy
jó. Megnyomott egy olyan gombot, ami nálad gyomható volt.
Hazamegy egy taxival, nem számít, de hogyha olyan fel vagyok háborodva és bántva vagyok, akkor tudom, hogy nem a mostanról, nem a múltról van szó.
Oké. ezt te mondjuk azután jártál után, amikor ez a gomb megnyomódott rajtad a reptéren, volt lehetőséged még visszamenni, megkérdezni az anyukádat, megbeszélni, rákérdezni, mi történt, hol történt, hogyan zajlik maga a nyomozás, hogyan zajlik maga az, hogy én megvizsgálom azt, hogy miért ez a gomb van megnyomva rajtam.
A legegyszerűbb kérdés az, hogy ismerjük meg a gyereknek a szükségleteit, és kérdezd meg magadtól, hogy mennyire voltak az én szükségleteim szolgálva, meggyújtva a szüleim által. Például a gyereknek a legfontosabb szükséglete épp olyan fontos, mint az oxigén egyébként, mármint amár a lelkiéletről beszélünk, az az, hogy a kötődés, a teljesen olyan kötődés, ami nem attól függ, hogy milyen okos vagyok, vagy szép vagyok, vagy engedelmes vagyok, vagy szeretetlenméltó vagyok, csak azért, mert létezek, elfognak engem, szeretnek engem, mint egy kis ember, megértenek-e az érzelmémet, tapasztalatom szabadon, anélkül, hogy büntetnek emiatt. Például minden gyerekben van sok düh. Dühhez születünk. Ez az agyunkban van. Miért? Mert az egészséges düh, az egészséges harag megvédi a határainkat. Na most azok a... Most itt volt... Ezt megmondja. Itt most Budapesten pályétel ezelőtt egy nagyon híres kanadai pszichológus, Jordan Peterson nével, akit a magyar kormány kitüntetett a pszichológia vívmányai. A pszichológia, ami abból áll, hogy a Jordan Peterson azt tanácsolja a szülőknek, hogy üssék a gyerekeit. Ez a könyvében így írta, hogy szabad ütni a gyereket, és néha szükséges is, és ha a gyerek nagyon méges, üljön egyedül, amíg normális lesz. Na most, ez mit tanítja a gyereknek? Ez az, és a gyereket meg kell félemlíteni. Ezt tanítja ő. Na most ez azt jelenti, hogy a gyerek gyerekben haragban van, akkor azt az üzenetet kapja, hogy ő elfogadhatatlan a szülőknek. Most ebből a gyerek ebből kifejezőleg, mivel akar tartozni a szülőkhöz, akar kötődni hozzájuk, lenyomja, lesújtja a saját haragát. Ennek komoly fizikai és lelki hatásra később a fizikai és a lelki betegségre. Tehát kérdezzük meg az ember saját magától, hogy mennyire nyújtották meg szüleim. Nem azért, mert nem szerettek, vagy szerettek volna, vagy nem szerettek, hanem mennyire voltak képesek a szüleim megnyújtani nekem a szükségleteket, amire a gyerekre én rá voltam szorítva.
Elfogadást és biztonságot. Ugye?
Elfogadást és biztonságot, a gyereknek az érzelmét, az elfogadását és igazolását, és azt is, hogy a gyereknek ne kelljen dolgozni ahhoz, hogy szeressék.
Ne akkor szeresd, amikor ötöst hoz, vagy amikor elmosogat.
És ne akkor szeresd, amikor a gyerek elfogyja a saját érzelmét, hogy védje a szülő érzelmét. Mert például én emlékszem, itt laktunk a Hungária körülön, az Zuglóba, 5-6 éves korban egy komoly fülfájásom volt, mert fülhártyagyulladásom volt, és halkan sopánkodtam saját magamba, nyöszörögtem, de nem sírtam hangosan, hogy ne zavarjam a szüleimet. Mert én csecsemőkorban megtanultam, hogy anyám olyan sok stressz alatt van, nekem nem szabad az ő stresszéhez hozzájárulni. Az azt jelenti, hogy elfogadtam saját magamba, még a fájdalmat is. Tehát neke, az azt jelenti, hogy én dolgoztam azért, hogy a szüleim nyugodtabb legyenek. Tehát a gyereknek nem szabad dolgozni ahhoz, hogy a szülővel a kapcsolatot megtartja.
Oké, honnan veszi észre egy szülő, hogy mondjuk ő traumatizálta a gyermekét? Mondjuk nézzük a 10-14 éves kort, kamaszkort, nagyon sokan hallgatnak bennünket. Milyen jelei vannak egy gyereknél, hogy nincsenek meg a megfelelő érzelmi szükségletei, hogy traumatizálom, nem direkt, és követek el ellene olyan dolgokat, hogy ütöm velem, én ezzel teljesen nem értek egyet. Ja. De mégis miből tudom felismerni, mondjuk ebben a korban? Nyilván minden kornak megvan a maga tünete.
Vannak mondjuk a nyíltabb és veszélyesebb jelek, hogy a ADHD például, vagy depresszió, vagy idegesség a gyerektől, vagy hogyha hirtelen a gyerek nem tud tanulni, vagy esetleg nagyon ellenzékes lesz hirtelen, vagy hogyha magába zárkózik, vagy hogyha túl sokat a társokkal időt akar tölteni, és a szülőket visszautasítja érzelmileg, hogyha vágja saját magát, hogyha egyszerűen nem eszik rendesen, mint annak idején. Tehát ilyen vannak ezek a jelek. De általában, hogy mennyire bízik a szülőkbe, és milyen nyíltan közelik a szülőkhöz a lelki zavarjaival, minél inkább nyíltabban a szülőkkel, annál egészséges, hogy a gyerek. Minél kevésbé egészséges, annál inkább elzárkozik a szülőktől.
Ebben a korban, amiről beszélünk, mondjuk 12 éves a gyerek, ő még valószínűleg nem fogja ezt összetenni, hogy mi történt. A szülő, mikor észreveszi, hogy baj van a gyerekkel, akkor el kell kezdenie azokat a pontokat megjelölni a gyerek életében, amiről most te beszéltél, hogy te emlékszel, amikor édesanyád átadott egy másik embernek? Nem, mert én nekem például nem biztos, hogy a saját gyerekkoromban én emlékeznék ilyenekre.
Esetleg nem. Nézd, én nem emlékszek arra, hogy az anyám átadott, mert 11 hónapos korban még nincs még emlék, de emlékszem rá. Tehát, hogyha neked nincsenek ilyen tudatos emlékeid, mégis vannak érzelmes emlékeid. Például megkérdezhetlek, voltál valaha boldogtalan, vagy szomorú, vagy lelki fájdalmad, vagy félelmed gyerekkorodban? Erre emlékszel?
Persze, hát szerintem mindenkinek volt. Igen, emlékszem. Édesapámmal kapcsolatosan, igen, például.
Oké, kivel beszéltél erről?
A feleségemmel.
Nem, gyerekkorban.
Ja, a gyerek senkivel.
Oké, neked van a gyerekeid?
Van, kettő is.
És ugye nekik vannak fájdalmai, félelmei, szomorúságok, kivel szeretnéd, hogy beszéljenek róla?
Velem, vagy az édesanyjukkal.
Ja, és hogyha lennek ilyen érzelmi a gyerekednek, és nem beszélnek veled, ezt hogy magyaráznád?
Úgy, hogy én elrontottam valamit.
És mit adottál?
Nem neveltem őket arra, hogy mondják el a problémáikat.
Nem bíznak benned?
Igen, ez egy egyszerű.
Nem érzik magukat biztonságban veled.
Igen, mert nem nekem mondják el.
Ez volt a tetvámat?
És én ezt továbbadtam a gyerekeimnek.
Nem tudom, a fogalmas időt továbbadtad, de csak azt tudom, hogy te azt mondod, hogy nem emlékszel, hogy a traumára. Mondom, mit mondod a traumád? Egyedül voltál érzelmileg. Az egy trauma.
Igen, de a visszafejtése ennek, hogy persze, a te életedben nem egyszerű.
Na jó, de most megmondod, mi volt. Azt mondtad, hogy egyedül volt a gyerekkorodban. Érzelmileg. Schluss pass.
És ennél többet nem is kell mondanom, ezzel már az alapot letettem.
Na jó, tovább kérdezhetlek tényleg, hogy például ütöttek téged egyetlen gyerekkor.
Nem, soha életem.
Senki sem, nem fenetekelte meg.
Soha.
A szüleid isznak, ittak egyetlen?
Nem. Dohányoztak. Nem veszekedtek.
Nem veszekedtek egymással?
Nem.
Iskolában a társait bántottak téged?
Igen. És nagy akkor, voltam és kövér, ezért mindig kaptam.
És akkor hogy érezted magad, amikor bántottak?
Hát szörnyűen.
És kivel beszéltél erről?
A feleségemmel.
Nem,
a
gyerekkorban.
Ja, senkivel.
Hát akkor mit kérdezel, hogy hol volt a traumád?
Meg vagyok, köszönöm. Mivel tartozom, doktor úr?
Ennyi volt.
Majd kanadai dollárba fizetjük.
Jó, utalom.
Mindjárt folytatjuk 8:30 a pici hírekre.
Ilyen egyszerű. Igen, ez volt a lényege ennek a kis játéknak, amit most játszottunk, hogy nem is kell.
Képzeld el a saját gyereket, aki szörnyűen érzi magát, és nem tud vele beszélni róla.
És nincs kihez fordulni.
Most milyen az ő lelki állapota, mit tapasztal, milyen sokat szenved. Ez volt az egy gyerekkorod. De általában az emberek tagadják a saját fájdalmait, mint te is tagadod.
Innen folytatjuk a beszélgetést, mindjárt 8:30 van pontosan, pici hírek, és itt vagyunk már is. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Máté Gáborral beszélgetünk, aki ugye vasárnap a Kongresszusi Központban szinte egész napos workshopot, előadást tart több neves orvossal, professzorral, úgyhogy akit érdekel, az természetesen mindenképpen legyen nyitott a témára és menjen el. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, Gábor, köszönjük szépen. Oké, nézzünk még ezeket a traumákat, amiről beszéltünk, aztán majd átnevezünk egy kicsit másik témára. Felnőtt korra ugorjunk. Miből tudom azt észrevenni, hogy van egy feldolgozatlan csomagom? Milyen visszajelzéseket ad az élet?
Nekem például a házasságomban, ahol sokat harcoltam és küzdöttem a feleségemmel, amíg rájöttünk, hogy itt nem a jelenről van szó, mind a ketten a traumának a befolyását hurcoljuk saját magunkba, és a másikba akarjuk megtalálni a megoldást és a felenyhülést, ami saját magunkban meg kell találnunk. Tehát sok ilyen házassági bajok mindig a traumát jelentik, és általában mindig olyan valakihez megyünk házassága, aki éppen sok traumát tapasztalt, mint mi. nem olyan fajta trauma, de épp olyan nívón, épp olyan fokon. Ez az első, az egyenes viszonyok a trauma nagyon fellép.
Tehát arra gondolsz, bocsánat, csak egy fél mondatra, hogy egy olyat vonzok be, és egy olyanhoz megyek, aki újra életíti velem azt a traumát, amit gyerekkorban ellenőrök vettek, és ugyanaz a játék folytatódik.
Pontosan. Tehát a házasság egy nagyon szép lehetőség arra, hogy kidolgozz az ember a traumát, de hogyha nem, akkor csak verekszenek, és harcolnak, és elválnak az emberek. Annyira kérdés, hogy vagy képes vagyunk arra belátni saját magunkba, hogy mit hozunk mi a viszonyban, nem hogy mit hozom más, hanem mit hozok én. És
tehát azt mondjuk egy fontos, hogy van egy folyamatosan ismétlődő minta mondjuk a kapcsolataimban.
Pontosan.
Vagy hogy mindig ugyanolyat választok, vagy el is válok, de belelépek ugyanabba a folyóba, és megint jön egy olyan nő, vagy egy férfi, aki ugyanazt tanítja.
Igen,
vagy...
pontosan például azok a nők, akik bántalmazva voltak szexuálisan, vagy fizikailag gyerekkorban, majdnem tipikusan olyan férfit választanak, aki szintén bántalmazni fogják őt. Mert azt hiszik, hogy csak ezt érdemlik meg. Mert így tanulták gyerekkorukban. Sajnos, de így van. Amíg megtanulják, hogy ezt nem érdemlem meg, erre nincs szükségem, és én nagyobb vagyok.
De ez... És akkor tud kilépni, váltani, és meghaladni, vagy megfejlődni önmagát.
Pontosan. Illetve a trauma fel tud lépni a fizikai betegség formájába. Például az autoimmun betegségek, az ízületi gyulladások. Kanadában például a reumatikus ízületgyulladás a benszülött nők között 6-szor olyan gyakori, mint általában a lakosságban. 6-szor. Ezek a nők, ez a benszülöttek Kanadában sose szenvedtek autoimmun betegségektől azelőtt, de ők a legszapultabbak, ők a elnyomott és stressz alatt és traumatizált része a kanadai lakosságnak, azért, mert egy benszülöttek, borzalmasan szenvedtek, és szenvednek is most is, és mert nők. Tehát a fizikai betegségekben. Volt egy tanulmány Harvard Egyetemről 4 évvel ezelőtt, azok a nők, akiknek komoly PTSD, post-traumatic stress zavarjuk van, meg van duplázva a petefészekráknak az esedéke.
Ez már ugye a lelki tünet és a fizikai tünet közötti összefüggés, amiről te sokat beszélsz.
Pontosan.
Hogy van az, hogy már rengeteg nyugat-európai országban, ha például valakinél rákot diagnosztizálnak, akkor már adnak mellé azonnal egy mentális segítséget, pszichológust, és úgy gyógyítják meg, hogy nem csak fizikai tüneteket kezelnek akár gyógyszerrel, kemoterápiával, hanem lelki tüneteket is, és a lelkit gyógyítják meg, ami által meggyógyul a fizikai test. De hogy ezt Magyarországon még mindig nem látjuk, kezeljük a tünetet, kezeljük a rákot, de valahogy nem lett holisztikusabb a szemlélet, és nem kezdtünk el okot kezelni, és a rák mögé az érzelmi szintet belézni, vagy legalábbis elkezdeni munkálkodni. Van esély annak, aki mondjuk egy rákkal megérti, hogy neki a lelkén is dolgozni kell, vagy nagyobb esélye gyógyulhat meg, ha mondjuk elkezdi felgyöngyölíteni a traumáit, és a lelkét is rendbe teszi?
Először nem vádolnám Magyarországot, hogy valahogy itt különbség van. Ez általában a nyugati orvostan nem látja a kapcsolatot a lelki és a fizikai tünetek között. A lelki...
Ez milyen szomorú.
Ez nagyon szomorú, és ez sajnos a tudomány ellenére. Például a magyar származású Selye János már kimutatta majdnem egy száz évvel ezelőtt, hogy a stressz miatt, stressznek milyen nagy fizikai hatása vannak a testen, az immunrendszeren, stb. De az orvosok még most se veszik figyelembe általában. Nézd, én egy nyugati orvos vagyok, tehát én nem ellenzem az orvost, tudom, orvos gyakorlatot, az orvosi pályának a nagy vívmányait és csúcspontjait, ez tényleg csodálatosak, de sajnos azt elhibáztuk, hogy nem látjuk a pszichés életünk és a fizikai életünk között a kapcsolatot, nem látjuk az egységet. Ha valakinek rákja van, maga a rák is nem csak egy betegség, hanem egy tünet. Amikor az ember beszél a rákosokkal, sokszor azt találja, hogy érzelmileg egész életükben elfolytották ságunkat, és legyűrték a haragokat például, erről már beszéltünk azelőtt. Most hagymarázom, vagy illetve, hogy az autoimmun betegségekben ez nagyon...
Jellemző,
hogy elfogyják az emberek az érzelmeiket. Na most, főleg a haragot. Na most, mit a kapcsolat? ha én téged is megtámadnálak fizikailag, vagy szavaimban, hogyha egészsége vagy, haragos lesz valam, és azt mondod, Gábor, te így velem nem beszélsz. Illetve a haragod, ez egy határt tesz, hogy ezt a határon nem tudok átlépni. Védi a saját határaidat. Most mi az immunrendszernek a szerepe? Épp ugyanaz, hogy védje a határaidat, hogy ne engedje be azt, ami veszélyes és káros baktériumot és a toxinokat, stb. Na most, mivel tudományos szempontból az immunrendszer egyes a pszichés rendszerrel, ezek nem különböző rendszerek, az idegrendszer, az immunrendszer, a hormonal rendszer és a pszichés rendszerünk az egységet képviselnek. Persze, hogy elnyomod magad pszichés alapon, elnyomod magad az immunrendszer szempontjából is. Tehát itt a kapcsolat nagyon egyszerű, ami a tudományos szempontból nem is kétes, de régen be van ez bizonyítva, de sajnos ezt megint az okosok nem tanítják általában.
Hogy van akkor összefüggés a lelki tényező és az elnyomott érzelmek, és aztán a később megjelenő fizikai tünet.
Tehát csak mi nagyon brilliánsan orvosok a dolgok fizikai részével foglalkozunk, ami jó, de nem elég.
Oké, milyen jelei lehetnek még, hogy feldolgozatlan csomagunk van? Állandóan ismétlődő ugyanolyan rossz minőségű párkapcsolat.
Az úgynevezett mentális zavarok, a elmezavarokba, a depresszió, idegesség,
szorongás,
ADHD, pszichózisok. Már régen van egy angol pszichológus, az Angol Tudományos Akadémiának egy tagja, Dr. Richard Bentall, aki azt mondta, hogy a tudományos szempontból az összekötetés a gyerekkori trauma és a felnőtti elmebaj között épp olyan tisztán ki van mutatva, mint a kapcsolat a cigarettázás és a tüdőrák között. És ez így is van, és ezeket a tudományokat is jelentem a könyveimbe, de sajnos az átlag pszichiáterről nem tud sokat. Tehát egyszerűen nem ismerik a traumát.
Nem a traumát. Függőségek ugyanide tartoznak?
A függőségek, nézd, én Vancouverban van a világnak, Észak-Aminák, de azt hiszem a nyugati világnak a legsűrűbb és a leginkább szenvedő függős része. Az úgynevezett Downtown East Side, Vancouvernek egy ilyen kerülete, ahol egy kis pár utcán belül több ezer ember lakik, hogy lökik a heroint, a kokaint, stb. Meghalnak a májbetegségtől, a HIV-től, stb. Ott dolgoztam 12 évig. Ott 12 év alatt egy női paciensen nem volt, aki szexuálisan nem volt zaklatott a gyerekkorában.
Oké, mondjuk felismerem, hogy van egy traumám felnőtt korban. Megvizsgálom a párkapcsolatomat, a házasságomat, az életemet, a gyerekémmel kapcsolatos döntéseimet. Tehát egyszerűen mérlegre teszem és vonok egy konzekvenciát, hogy akkor én most így állok. Mit tud csinálni az ember? Tehát mi a megoldás? Ha mondjuk a szülők már csak nem is élnek, és nem tudok velük beszélni mondjuk erről. Hogyan tudok visszamenni? Alternatív terápia, kognitív terápia, módosult tudatállapotot átélő terápia? Tehát mi az, ami valójában segít? Én szerintem valamit csinálni kell nyilván, de valakinek a segítségével, mert egyedül ezen nem tudok végigmenni. Mi a jó felgöngyölítés, vagy mi a jó út? Ha mondjuk tudom, oké, értem, rájöttem. Tudom az igényeimet, tudom a traumáimat. Hogyan tovább?
Először is be kell látnunk, hogy szenvedünk, és kettő, hogy nem szükséges, hogy szenvedjünk.
Ez egy fontos mondat, ezt Buddha is mondta. A szenvedés elkerülhetetlen, de a szenvedéstől meg lehet szabadulni. Ezek Buddha mondatai valójában, ez tényleg így van.
A Buddha egy nagy pszichológus volt.
Hogyne, az emberi lét sajnos a szenvedés miatt van, így van.
Egyébként a Buddha maga is egy traumatizált kisgyerek volt. Az anya meghalt, mivel egy hetes volt. Tehát az ő szenvedése nagyon kiskorában kezdődött. De tehát meg kell, és a Buddha is azt mondta, hogy ha belátjuk kezdjük belátni a szenvedésünknek az okát, az már az első lépés a gyógyuláshoz. Hát ez teljesen igaza volt. Na most, aki meg tudja magát engedni a terápiát, járjon terapistához. De milyen fajta terapistához? Sajnos sok olyan terápia van, akik nem ismerik fel a traumát. Például beszéltél a kognitív terápiáról. A kognitív terápia itt ott segíteni fog, de én szerintem nagyon gyenge valami, mert nem veszi tudomásul a mély traumát.
Így van, egy bizonyos szintig megy, de egy bizonyos szint alá kognitív terápia nem tud menni.
Yeah,
nem? Pontosan. Hiszen szerintem csak egy beszélgetés van, de nincs, igen, nincs mélyebb. Nem, addig megyek vissza a beszélgetéssel, amíg engedem, hogy visszamenjek.
Szerintem egy nagyon korlátolt valami. Az olyan fajta terápia, ami szükség, ami a traumát és a testi lelk egységét figyelembe veszi. Tehát magyarul nem tudom a neveket erre, de van például internal family system, az angolul a belső családi szisztéma.
Az a családállítás, nem? Uh-huh. Nem ezt hívjuk?
Az a Hellinger-féle családállítás? Szerintem nem erre gondolsz. Nem,
annak egy ilyen variáció.
Aha.
Ja. Van az a mód, amit én tanítok, a együttérző feltárás. Már több, ezt már 3000 terapistának tanítottunk 80 országban. Itt Magyarországon is vannak tanulóink. Somatic experiencing, amit nem tudom magyarul megmondani, de azt jelenti, hogy a testet érezni kell, tehát a testtel dolgozik, mert van egy nagyon híres könyv egy amerikai pszichiátertől, Bessel van der Kolk, megjelent itt is Magyarországon, az angol neve The Body Keeps the Score, ami azt jelenti, hogy a test tartja a számlát. Tehát az az olyan fajta terápiára van szükség, ami belátja a traumát és a test és a lélek között a kapcsolatot, és nem csak a gondolatokkal dolgozik, hanem az érzelmekkel és a testtel. Erre van szükség.
Hát te tulajdonképpen azt állítod, és akkor ez egy elkerülhetetlen igazság, hogy ha és amennyiben ezeket a traumákat, érzelmileg feldolgozatlan dolgainkat nem rendezzük, akkor az élet valamilyen úton, módon előbb-utóbb mindenképpen benyújtja a számlát.
Az ember az életbe mutatja a számlát, igen. Igen, igen, igen.
Lehet tolni, lehet előle menekülni, lehet pótcselekvésbe menni, de előbb-utóbb.
Hidd el nekem, én már sokat próbáltam menekülni, és meg tudom mondani, hogy nem sikerült megmenni, hogy valahogy szembe kell nézni a dolgokkal.
De ez a valódi felnővés, vagy ez a valódi felelősségvállalás, nem így van?
Ez a valódi felnővés, mert sok szempontból mindannyian belépünk a felnőtt korba, anélkül, hogy felnőttünk volna. Tehát ez a növekedés szerintem egy élet végéig való folyamat, és amit mondtam neked azelőtt, én már kitaláltam a sír feliratomat, azt mondja mondani a síran, hogy síramon ez az élet több munka volt, mint elképzeltem volna. De azzal nincs semmi baj. Mert nőjünk, és fejlődjünk, és érettebb legyünk, minél idősebbek vagyunk.
Miért az az alapvető emberi gondolkodás, hogy komfortzónán belül marad? Miért félünk ugrani? Vagy miért félünk nem meglépni dolgokat? Miért tart az ember attól, hogyha elengedi a biztosat? Akár egy munkahelyet, egy párkapcsolatot, egy feleséget, egy férjet, egy bármit, akkor inkább abban marad, és kevésbé mer ugrani.
Ennek két oka van, egy nagy kérdés egyébként, Balázs, de ennek két oka van. Egyik az, hogy amit ismerünk, azt hiszik, hogy másképpen nem is lehet, és félünk a változástól.
Legalább megszoktuk. Ja, ez a megszoktuk. Szenvedés is lehet ismerős?
Ja, megszoktuk, ismerős, még hogyha nem is jó, ez az, amit tudok. Ez az első. A másik az, hogy ha én változok, és fejlődök, és növekedek, esetleg addig, akik engem szeretek, nem fognak szeretni. Mert igen, azt elvárták tőlem, hogy kellemes legyek, beilleszkedjek, őket érzelmileg ellássam, vagy szolgáljam, és hogyha öntudatos leszek, önazonos leszek, akkor most a saját szükségletemét is követelni fogom, esetleg barátaimnak, vagy a házaspáromnak ez nem fog tetszeni. És akkor nagy bajba vagyok, mert mit választok? Saját magamat, vagy a másokat. Tehát, hogyha szerencsés vagy, olyan házaspárod van, vagy olyan barátaid vannak, akik ünnepelik és támogatják a növekedésedet. De hogyha nem, akkor mit teszel? Ott hagyod őket, vagy elhagyod saját magadat? Ez nagyon nehéz kérdés embereknek.
És te melyiket választanád, vagy melyiket tanácsolnád pszichiáterként?
Nem vagyok pszichiáter, szerencsére. Én nem tanáltok senkit semminek. Én csak azt mondom, hogy itt a választása tiéd, melyik fájdalmat akarod? Azt a fájdalmat, ami abból ered, hogy elhagytassad magadat, vagy azt a fájdalmat, ami esetleg abból ered, hogy másik elhagynak téged? Mert gyerekkorodban nem volt választásod. Gyerekkorodban meg kellett tagadni saját magadat azért, hogy elfogadjanak, mert azért az elfogadás nélkül nem tudtál volna túlélni semmit. Tehetetlen voltál, teljesen ki volt szolgálva, teljesen fügtél a felnőttök véleményéről, tehát nem volt ilyen változás, hogy saját magam leszek, vagy beilleszkedek, be kell illeszkedned, fel kell adni az önazonosságot. Mint egy felnőtt, erre már nincs szükséged. De hogy mit valaki tegyen, azt én nem tanácsolom, az teljesen tőlük függ.
Viszont azt gondolom, hogyha az elsőt választod, hogy saját magadat adod fel, az az életed végéig fog fájni.
Ha saját magadat választod?
Vagy nem, hogyha azt adod fel, hogy te fejlődj, akkor az életed végéig fog fájni. Míg ha azt választod, hogy te tovább fejlődsz mások mellett, az csak rövid ideig fáj. Szerintem.
Ezzel teljesen megegyezek, igen. Így is van.
Oké, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. 2 perc van, pontosan 9 óra. Máté Gábor a vendégünk, jövünk rögtön a hírek után.